Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetési alapigét, amely tulajdonképpen János evangélium a 9. fejezetében van megírva, és most csak a ma estére választott igeszakaszt fogom olvasni, tehát az első verstől a 12. versig, János evangéliuma 9. fejezet első versétől a 12. versig. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus itt válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött sarat csinált a nyállal, és rákent a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavába. Ami azt jelenti küldött, az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt, az az ember, aki Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Uram, a te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a Isten igéje csodálatos, bárhol nyitjuk ki, bárhol kezdjük olvasni. Úgy van ez, mint a mi testünkben, minden sejtben benne van az egész ember programja. Az Isten igéjében is mindenütt benne van az Isten élő programra érő igéje, megelevenítő hatalma. És ez látszik ebben a mai előttünk álló igeszakaszban. A történet tulajdonképpen mindannyiunk által nagyon jól ismert, de jó újra és újra átgondolni, hiszen az Úr Jézus akár újonnan született emberek vagyunk már, akár csak keresők vagyunk, vagy vágyakozók vagyunk, akkor is Isten újra és újra munkálkodni akar az ige által a szívünkbe. Tehát mindannyiunknak nagyon fontos. Ahogy én is már nagyon sokszor olvastam, többször igét hirdettem róla, és mégis amikor most készültem, akkor is olyan szívderítő, olyan megerősítő volt az ige, ahogy Jézus kijelenti magáról, hogy ő a világ világossága. A 8. fejezetben külön beszél erről az Úr Jézus, hiszen ha ismeri valaki János evangéliumát, az 5. fejezettől kezdődően történetek és Jézus beszédei váltakoznak egymás után, és ezekben a beszélgetésekben sokszor a farizeusokkal, írás tudókkal való vitatkozásait is hallhatjuk, hiszen mindig szembe mentek Jézussal. És az Úr Jézus ennek ellenére mindig nagyon, így mondom, barátságosan, nyíltan igyekezett őket is az igével meggyőzni, hogy ő kicsoda. Mert valójában akkor is ez volt a döntő kérdés, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ez az örök kérdés minden ember számára. Mert hiszen azt gondolom, hogy a nagy kérdések mindannyiunkat foglalkoztatnak. Itt van előttünk egy csodálatos világegyetem, mi pedig benne, és az ember sokszor megkérdezi, mi értelme ennek? Honnan van a világegyetem? Mi a célja? Aztán Magára néz az ember, és azt mondja, én pedig mi végre vagyok ebbe a világba. Mi az értelme az életemnek? Olyan sokszor egész fiatalok felteszik a kérdést. Nemrég, egy-két hónapja beszélgettem egy nagyon értelmes fiatal emberrel, és azért jött el hozzám, mert komoly lelki problémái voltak. És megkérdeztem a beszélgetés elején, hogy tudnád összefoglalni, hogy mi a problémád? És ez az egyetemista fiú egyszerű mondatban azt mondta, hogy a lét kérdése. A lét kérdése. Hogy miért vagyok? Mi az élet értelme? És nagyon sokan, akik elvesztik az élet értelmét, azok úgy gondolják, hogy jobb volna talán meghalni, mert nincs értelme az életemnek. De miért van ilyen zavarba az ember? Mert tessék csak felütni akár filozófusokat, költőket, írókat, tudósokat. A legnagyobb tudósok is küzdködnek azzal a kérdéssel, hogy mi végre van az egész mindenség, mi végre van a mi életünk, és miért küzdik vele az ember? Azért, mert magunk erejéből nem tudjuk megválaszolni ezt a legalapvetőbb kérdést. Nem tudjuk megválaszolni. Nincs rá válasza az embernek, de Istennek van rá válasza. És különösen az Úr Jézus azért jött, világosságul jött. Éppen olyan értelemben is világosságul jött, hogy ami megválaszolatlan kérdéseinket megválaszolja. És itt a 8. fejezetben Jézus különösen is élesen elkezd beszélni a zsidóknak arról, hogy ő a világvilágossága. Én vagyok a világvilágossága. Aki engem követ, nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az életvilágossága. A farizeusok rögtön kontráznak, te magadra teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz, tehát tulajdonképpen mindig újra és újra visszautasítják. De az Úr Jézus ragaszkodik ahhoz, hogy ő a mennyből jött, mondja nekik. Egyedül ő ismeri az atyát. És meg akarja őket győzni, hogy higgyenek neki, hiszen ő az atya küldötte. És nem, elutasítják. Aztán élesen azt mondja nekik, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, a bűneitekbe haltok meg. Megmaradtok a sötétségben. Mert ez a világ bizony a sötétségben van. Azért, mert elszakadtunk az Istentől, ezt nem kell magyarázni, ez egészen világos, lelki értelemben sötétségben vagyunk. És én azt gondolom, hogy amikor az Úr Jézus ilyen súlyos kijelentést tesz, éppen azután tette ezt, miután egy különleges esemény történt a templomba, ahol ő tanított. Egyszer csak indulatos férfiak oda cipelnek eléje egy tetten ért asszonyt. És aztán provokálják. Tulajdonképpen azt akarják rá bizonyítani, hogy nem tartja meg a mózesi törvényt, hogy szembe megy Mózessel, ismerik már Jézus irgalma, szeretetét, és tudják, hogy nem fogja elítélni ezt a tetten ért asszonyt, tehát akkor szembe beszél Mózessel. De valami egész különös dolog történik, és itt lehet látni, hogy milyen hatalmas az Úr világossága. Oda cipelik ezt az asszonyt, oda lökik középre, Jézus tulajdonképpen rájuk se néz. Lehajol és ír az ujjával a porba. Miután másodszor is megkérdezik, hogy ő mit mond, mert Mózes azt mondta, hogy az ilyet meg kell kövezni, ugyan a férfit nem hozzák, de azt is mondta Mózes, hogy azt is meg kell kövezni, és akkor az Úr Jézus miután sürgetik, felegyenesedik, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki közületek nem bűnös, mármint a paráznaság bűnébe. Erre egyszerűen eloldalognak. Mindegyik elpárolog. Értitek Jézusnak a világosságát? Az ő fényébe egyszerűen lelepleződnek ezek az előkelő urak. Ezek a papi emberek, ezek az előkelő urak egyszerűen elsonfordálnak. Mert a lelkiismeret elkezdi őket vádolni, és kiesik a kő a kezükből. Ez a Krisztus világosságának az egyik jelenete, amikor ő leleplezi az ember belső dolgait. Egyszerűen döbbenet, hogy ezek az emberek nem tudtak Jézus szemébe nézni, nem tudtak ott maradni, az Úr Jézus jelenlétében lelepleződnek, és így van mindenki. Így van mindenki, aki egyszer Jézus közelébe kerül. Akkor belevilágít a mi életünk belső világába, és egyszerűen világosságra jönnek a sötétség dolgai, ami előttem is el volt talán rejtve. Ő pedig belevilágít, és akkor döbbenten látom, hogy mi van belül. De higgyétek el, ezt nem azért teszi az Úr Jézus, hogy most elítéljen, sárba döngöljön, hanem pontosan azért teszi, hogy amiért az orvos a diagnózist a kezembe adja, hogy a terápiába részesítsen, hogy meggyógyítson, hogy megtisztítson. De eloldalognak és elmennek. Olyan szomorú látni, hogy ezek az előkelő urak, ezek a tisztességes emberek szégyeltek ott maradni, és odaállni az asszony mellé, mert oda kellett volna állniuk. Oda kellene állni a bűnösök helyére, várni az ítéletet. És ott marad az asszony egyedül, és nem kap ítéletet. Azt mondja, én sem ítéllek el. Hol vannak a vádlóid? Én sem ítéllek el. Menj el, és többé ne vétkezz. Kegyelmet gyakorol Jézus Krisztus. Miért teheti meg? Mert meghal a bűneinkért. Ezért teheti meg. Különben nem bocsáthatná meg a bűnt, de megbocsáthatja, mert meg fog halni ennek az asszonynak a bűneiért, az enyémért és mindannyiunkért. Tehát lássuk be, hogy Jézus Krisztus valóban a világ világossága, de nem csak ebben az értelemben, hanem azt mondja, aki sötétségbe jár, nem tudja honnan jön és hová megy. Pontosan így vagyunk lelki értelemben. De ahogy említettem, az emberek nem tudják az élet értelmét, ebben az értelemben is sötétségbe vagyunk. Nem tudjuk, mi végre vagyunk a világra. És akkor eljön Jézus, és világossá teszi, hogy azért jött, hogy életünk legyen. Mert különben a halálba megyünk. Különben a sötétség vár ránk. Ő pedig azért jött, hogy elvezessen bennünket az élet világosságára. Így mondja, aki engem követ, nem jár sötétségbe, övé lesz az élet világossága. Tehát ez az Úr Jézus Krisztus célja, hogy ne a halál sötétsége, ne a pusztulás, ne a kárhozat, hanem az élet világossága legyen a tied és az enyém. Ezért jött, és ez olyan csodálatos, nem, hogy Istennek gondja van rád és rám, és azt akarja, hogy valóban belevilágíthasson az életünkbe. Sajnos, ugye, hogy ki mit tart világosságnak. Ézsaiás proféta 5. fejezetében a 20. vers így kezdődik, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és hogy a jó rossz. És jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Jaj azoknak, azt mondja az Úr, akik ezt a kettőt fölcserélik, már pedig fölcserélik. Tessék csak meggondolni a felvilágosodáskor. Mire világosították fel az embert? Hogy nincs Isten. Arra világosították fel az embert, ez egy lidérc fény, ördögi fény, Lucifer fénye, nem pedig az Isten világossága. Mert mindig mosolyogtam annak idején magamban, mikor a kommunista párt ideológiai lapjának az volt a címe, hogy a világosság. Hát árad belőle a sötétség. Egyszerűen jaj azoknak, akik ezt felcserélik, hogy mi a világos és mi a sötét. A Biblia is azzal kezdődik, hogy a föld még kietlen és puszta volt, a vizek fölött a sötétség volt, de az Isten lelke lebegett a vizek felett, és akkor Isten azt mondja, legyen világosság. És Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Nem lehet a kettőt összemosni, persze szellemi értelemben mondom. De hadd hozzak erre egy-két olyan megdöbbentő példát, hogy az emberek tudatosan akarják a sötétséget. Jézus így mondta, hogy az emberek jobban szerették a sötétséget, mert azt hitték, el lehet rejtőzni. Azt hitték, hogy ha fügefal levelekkel takarjuk el magunkat, ha bokrok mögé bújunk, ha elbújdosunk, mint ahogy ezek a tisztes farizeusok elmenekültek Jézus világossága elől, nem ment meg ez engem semmitől. Hát nem ment meg az engem, hogy nem állok oda az Isten elé, és bevallom, hogy Uram, igazad van. Az én világosságom sötétség, mint a mondta is az Úr Jézus, hogy nehogy a ti világosságotok sötétségé legyen. És az emberi tudomány, tessék megfigyelni, ami emberi tudományunk, sötétségé lett. Tagadjuk a teremtést, tagadjuk Istent, tagadjuk a megváltást, besötétettünk. És most, ha az ember körülnéz a mai világba, akkor láthatja, hogy tényleg sötétedik. Egyre sötétebb van, erkölcsi, vallási, minden értelemben egyre sötétebb van. Ha beszélgetek emberekkel, ha egyik gyülekezetből megyek a másikba, múltkor azt kérték egy gyülekezetbe, hogy az okkultizmusról beszéljek, mert a gyülekezet tagjai nyakig vannak az okkultizmusban. Micsoda szomorú dolog, nem? Egy keresztény gyülekezet jogáznak, agykontroll, nem lehet elmondani azt a sok-sok sötétséget, amit gyakorolunk. Jön árad kelet felől a pogány vallások sötétsége, megnyitjuk magunkat előtte. Miért? Miért nézik az emberek a horoszkópot, miért hisznek a csillagjegyekbe, miért foglalkoznak ezzel a sötétséggel az emberek? Hát azért, mert a sötétség fejedelme tévútra visz bennünket, becsap minket. És akkor jelentős emberek, komoly emberek védik, még keresztény emberek is védik, és azt mondják, nincs abban semmi probléma. Súlyos problémák vannak. Hát tessenek meghallgatni, hogy milyen súlyos dolgok vannak. A pszichológia is, mint tudomány. Hát nem veszik észre, hogy olyan dolgokat tanít, ami sötétség. Azt hirdetik, hogy neked minden lehetséges. Hogy nem használod ki az agyadat. Mert ha az agyadat igazán jól használod, agykontroll, egyéb módszerekkel, akkor te zseni lehetsz, akkor neked minden lehetséges. A tudatalattidban minden. Csak le kell hatolni, és neked minden lehetséges. És kérem, elolvassa az ember Jungot, a nagy pszichológust, és elmagyarázza, mi a tudatalatti. Az ő szellemi tanítómesterei. A megszállottság. Most mondjátok meg, micsoda sötétség ez. De talán jobb lenne, ha nem magam szavaival mondanám, hanem csak idézek tőle egy-két mondatot, és akkor meglátjátok, hogy milyen döbbenetes az, hogy mibe is hisznek az emberek. Mi az, ami fontossá lesz előttük. Azt írja a gyermekkori élményét emlegetve, amikor találkozott ugye a sötétséggel, egy ördögi élmény után ezt írja, szó szerint idézem, ez a gyermekkori álom avatott be a föld titkaiba. Szinte egy temetés folyt le a földbe, és évek teltek el, mire előjöttem. Ma tudom, írja, professzor korába, ma tudom, hogy azért történt, hogy a lehető legnagyobb fényt vigye a sötétségbe. Ünnepélyes beavatás és felvétel volt ez a sötétség birodalmába. Lelki életem akkor kezdte meg tudattalan létét. Hát most testvérek, mi ez? A föld alatti világba ő viszi a világosságot? Azt írja, hogy ennek az álomnak, ennek a gyerekkori beavatásnak már olvasni szégyen, mint a szem felette egy fényforrás a fallosz etimológiára mutat, ebben az álomban a fallosz minden esetre föld alatti Isten lehetett, akit nem tanácsos említeni. Ilyen maradt nekem egész ifjúságom során. Mindig megszólalt, ha az Úr Jézus Krisztusról túlzott lelkesedéssel beszéltek. Az Úr Jézus soha nem lett nekem igazán valóságos, soha nem fogadtam el, soha nem volt igazán szeretetlen méltó, mert mindig újra föld alatti ellenfelére gondoltam, arra a nem keresett ijesztő kijelentésre. Azt leírja, hogy őt mindig Bráma, Visnu, Síva, a hindu istenek képei kimeríthetetlen érdeklődéssel töltöttek el. Közben az a sötét érzés kísért, miután anyám olvasott ezekből a könyvekből, hogy azok rokonai az én ős kijelentésemnek. Hát testvérek, ez a világosság. Látjuk, Krisztus ellenes, antikrisztusi gondolat Ezzel táplálnak bennünket, ezzel táplálnak bennünket, ezzel hitetnek át minket, és akkor jön az Úr Jézus, és akkor azt mondjuk rá, hogy ő a sötétség. Azt mondták rá kortársai, a szakértők, a papok, a főpapok és az írástudók, hogy Beelzebubnak az ördögök fejedelmének hatalmával cselekszik. Micsoda ütközés. Értitek, micsoda feszültség van itt. Ezt nem lehet összemosni. És összemossák. Nem lehet összemosni. Vagy sötétség, vagy világosság. Jaj azoknak, akik azt mondja az ige, ugye, hogy azt mondják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Meg kell értenünk, az élet világosságát hozta el a mi Úrunk. Aztán folytathatnám, és tényleg megdöbbentő, hogy milyen erők mozognak a háttérbe. Sátán imádás, a New Age mozgalom, sátán imádó gyökerekből táplálkozik. És tessék meghallgatni azt a bizonyos híres jógát, mert mindenütt ezzel találkozok, Budapesten már a kismamák mennek és jógáznak, és hova viszik a gyerekeiket? Hát átkozt hoznak a kisbabáik fejére, és azt se tudják, miről van szó. Ezért inkább felolvasom, tessék meghallgatni, hogy mi a jóga. A New Age szakértők, tehát a jóga szakértők szavát fogom most felolvasni. Nem amit én gondolok, vagy én mondok. Tehát elmondja, hogy mire jó a jóga, tulajdonképpen mindenre, a lelki képességeket feléleszti, jobb érvényesülés, öntudattágítás. Aztán azt mondja a New Age kínálatában, azért örül a hálózat a jógázásodnak, mert így kiváló lehetőséged van arra, hogy az újkornak megfelelő, magasabb rendű, kitágult, tudatú emberré légy. Mintha ezt én már hallottam volna németül, hogy übermencs, magasabb rendű. A jóga központú kérdése az úgynevezett kundalini erő felébresztése, a legkülönfélébb testi és lelki technikák életre szóló gyakorlatok révén. A kundalini kígyót jelent, pontosabban kígyó istennőt. A jóga elméletnek szerint az ember durva fizikai testével párhuzamosan létezik egy szellemtest, prána test, amely állítólag megfelel a spiritiszták asztrál testének. Ennek legalsó részében feltekeredve várakozik a szellemi erőnek és az ismeretnek a gyökere, amely nem más, mint a kígyó istennő, vagyis kundalini. Az emberi prána test legalsó erőközpontjába, a csakrába nyugodva, ez a kígyó a saját farkába harap, ekkor elzárja a megismerés útját. A jógi eléri, hogy felébressze álmából kundalinit, ekkor ez kúzni kezd felfelé a szellemtestbe, erőkörökön, csakrákon keresztül, kinyújtózik a másik pólusig, az értelem erőig, amely Síva Isten pólusa. Hát aki jógázik, az a kígyó istennőt, illetve Síva Istent fogja tisztelni. Aztán csodálkoznak, hogy tönkre mennek szellemileg, besötétednek. És a modern embernek ez miért jó? Azt gondolják, a jóga modern, egy ősi pogány gyakorlat. És aki ilyeneket gyakorol, valóban besötétedik. És az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világosságát, miért kell nekünk belemászni a sötétségbe? És aztán sorolhatnám, de nem sorolom tovább, csak azért említettem ezeket meg, hogy lássuk, hogy micsoda szellemi hatalmak és erők ellen jelenti ki Jézus Krisztus, hogy én vagyok a világ világossága. És aki engem követ, nem jár sötétségbe, hanem az övé lesz az élet világossága. Én magam is átéltem ezt, és én azt gondolom, itt ülnek sokan drága Krisztus hívő testvérek, akik el tudják mondani, hogy az életünk egy pontján, amikor Jézus Krisztus közelébe kerültünk, az ő fénye, az ő világossága beragyogott az életünkbe, megláttuk a bűneink sötétségét, és leborultunk előtte, és kértük az ő szabadítását, és megszabadultunk. És Jézus ennek a vakon született embernek a gyógyításával tulajdonképpen szimbolikus cselekedetet hajt végre. Tessék megfigyelni, nagyon érdekes az Úr gondolkodása, és munkamódszere, és tanítási módszere. Amikor valamit ő kijelent magáról, nagy dolgokat jelent ki az Úr. Tessék figyelni, milyen sokszor elhangzik, hogy én vagyok. Ez ugyanaz a kijelentés, ami elhangzott annak idején az égő csipkebokornál. Én vagyok. Igen, ez az, ami Istenünknek a önkijelentése. És amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor 5000 férfit jól lakat 3 darab kenyérből. Tehát megmutatja, hogy ő neki hatalma van a kenyér fölött, mert ő az életnek kenyere. És aki azt mondja, az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital, és aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, nem lát halált. Tehát elmondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere, és bebizonyítja, hogy neki hatalma van a kenyér fölött. Aztán ugye azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És amikor ezt kimondja, hamarosan bebizonyítja, és feltámaszt egy 4 napos halottat. Amikor most kijelenti, hogy én vagyok a világ világossága, akkor megnyitja egy vakon született szemét, hogy lássák, hogy ő nem csak beszél, hanem neki hatalma van megtenni mindazt, amit kijelent. És ez a nagyon fontos, és nagyon, meg kell látni, hogy az Úr nem csak olyan, hogy beszél, hanem mindig meg is cselekszi mindazt, amit mond. És különben is ez a vakon született ember gyógyítását úgy hívják, hogy messiási csoda. Biztos hallották a testvérek ezt, hogy a rabik meghatározták, hogy miről lehet majd felismerni a messiást. Most ebben nem akarok nagyon belemélyedni, csak 3 csodát neveztek meg messiási csodaként. Azt mondták, ha Izraelben valaki megtisztít egy leprást, az lesz a messiás. Ha valaki megnyitja egy vakon született szemét, az lesz a messiás. Ha valaki megnyitja egy süketném a fülét és nyelvét, az lesz a messiás. Jézus mind a 3 csodát megtette, sőt emlékezünk csak rá, mit mond a leprásnak. Menj el, mutasd meg magadat a papoknak, bizonyságul nekik. Mert ők határozták meg a kritériumokat. És most is elküldi ezt az embert, hogy gyógyuljon meg. Elküldi a Siloam tavához, és oda is azt mondják a zsidó szakértők, azért küldték, mert tudjuk, hogy szombat volt. És ezen a szombaton, illetve szombaton mindig le kellett menni a papoknak a Siloam tavához vizet meríteni, és azt kiönteni fönt, ez egy szent liturgikus cselekmés volt. És látniuk kellett, hogy meggyógyul egy vakon született ember. Tehát az Úr ilyen szeretettel volt irántuk, akik gyűlölködtek, akik megvetették, ő pedig megtette a legnagyobb dolgokat, hogy hihessenek bennem. De itt elmond az Úr Jézus egy-két olyan dolgot, amire fontos kitérnünk. Azt mondja a tanítványai furcsa kérdésére, de hát csak figyeljük meg, hogy ezek a gondolatok bennünk is ott vannak. Ez vétkezett, vagy a szülei, hogy vakon született? Ugye hát a mi modern gondolkodásunkba nem fér bele, hogy a magzat vétkezik, de a zsidó rabbinikus gondolkodás úgy gondolta, hogy azért születnek gyermekek nyomorékon, mert megrúgták az anyjuk hasát, vagy úgy viselkedtek, vagy majd olyan emberek lesznek, tehát ezért születtek nyomorékul. Az Úr pedig eltörli ezt a gondolatot. Azt mondja, sem ez, sem a szülei nem vétkeztek, hanem hogy nyilvánvalóvá legyen rajta az Isten cselekedete. Nagyon fontos megállni itt egy pillanatra, mert az Úr valami olyan nagyon fontos dolgot jelentett itt ki, hogy körülöttünk élnek beteg emberek, születnek sérült gyermekek, akár egy vak kisgyermek. Hát most az Úr Jézus ugyan nem nyitja meg a szemüket, meg nem jön és nem gyógyítja meg őket, mert ez is csak jelnek adatot. De testvérek, az az édesanyja, aki egy ilyen sérült gyermeket nagy szeretettel gondoz, hát nem veszük rajta észre az Isten cselekedetét. Nem veszük rajta észre, hogy az az édesanyja, aki gondozza a kis beteg gyermekét, hogy az az Isten dicsőségére van. Mert nyilvánvalóvá lesz rajta az Isten szeretete az édesanyán keresztül. És ugyanúgy, ha mi szeretettel bánunk az elesett beteg embereken. Minden évben meghívnak engem a Sarepta szeretet otthonba Budapesten egy evangelizációs sorozatra, és amikor először mentem, hát meghökkentem, mert azt hittem, hogy csak az idősek jönnek oda, és kiderült, hogy behozták a teljesen sérült embereket, szellemi fogyatékosokat, kis nyomorékokat. És kérdezem a főnővét, hogy hát most változtassak az igehirdetésen? Azt mondja, nem, hirdessem úgy az igét, ahogy kell. És azt mondja, majd figyeljen meg ezeket a gyerekeket. És testvérek, az igehirdetés után körülvettek, simogattak. Olyan hihetetlen csoda volt látni rajtuk azt, hogy lehet, hogy az értelmükkel nem fogták fel, de a lelkük felfogta, hogy itt most a Krisztus hirdettetett. Az arcuk megváltozott. Hát én könnyekig meghatottam. És valóban meglátszott rajtuk, és azok, akik ápolják, akik ezeket a gyerekeket ápolják, hát engem mindig lenyűgöznek, mert látszik, ugye nyilvánvalóvá lesz az Isten cselekedete. Mi az Isten cselekedete? A szeretet. Az a gondoskodó szeretet. Ugye, ha ezt látná valaki az életünkbe, hívő embereknek, vajon látszik-e rajtam? Na most komolyan föltettem magamnak is a kérdést, látják körülöttem, hogy én az Isten dicsőségére cselekszem, az úgy bánok emberekkel, úgy élek a családba, a környezetembe, hogy meglátják rajtam, mert Jézussal lehetett látni. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nekünk, és itt többes számba beszél, és nem azt mondja, hogy én, hanem azt mondja, hogy nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végrehajtani, aki elküldött engem. Tehát az Úr Jézus ránk terheli az ő tanítványaira, rád és rám, hogy bizony nekünk úgy kell élni, úgy kell cselekedni, úgy kell járni, hogy az Isten dicsősége meglásson a mi életünkön, cselekedeteinken, természetesen úgy, hogy ahogy Jézus mondja, hogy úgy fénylét a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei atyát. Tehát bizony nekünk úgy kell fényleni. És erről beszél az Úr, mert azt mondja, ti vagytok a világ világossága. De hogyan? Úgy, hogyha befogadtam, ha Krisztus lakik bennem, akkor pontosan ez történik, mert azt mondja itt az Úr Jézus, mert eljön az éjszak, amikor senki sem munkálkodhat. Hát most már sötétedik. Igazán sötétedik. Azt gondolom, hogy a történelem elérkezett az utolsó felvonásához, csak nem tudjuk, hogy az utolsó felvonás még 100 évig tart, vagy 200 évig, vagy csak 50-ig. Nem tudjuk. De azt látjuk, hogy sötétedik, és zárulnak a kapuk, és a kegyelem ajtaja is. De éppen azért egyre inkább és egyre intenzívebben kellene nekünk munkálkodnunk. Aztán az Úr Jézus úgy gyógyítja, nagyon érdekes, hogy úgy gyógyítja meg ezt a vakot, ahogy a zsidók próbálkoztak a szemgyógyítással. Tehát sarat kell a szemére. Ezt lehet olvasni, hogy a zsidó gyógyítók is próbálkoztak így gyógyítani szembetegségeket. Az Úr Jézus bekeni a szemét sárral, és azt mondja neki, menj el, mosakodj meg a Siloam tavába. És akkor elmegy ez az ember, vagy valaki elkíséri, nem tudjuk, minden esetre elmegy és megmosakodik. Aztán visszajön, azt mondja, hogy megmosakodtam, és most látok. Ennek rendkívül szimbolikus jelentősége van, mert az Úr Jézus pontosan ezzel az egész történettel meg akarja mutatni azt, hogy ő a világvilágosság, ő meg tudja nyitni a vak szemeimet. Mindannyian Isten vakok vagyunk. Mindannyian. Nem látjuk a láthatatlant. Elveszítettük ezt a képességünket. Egyszerűen elveszítettük. És itt vagyunk testi emberek a teljes bizonytalanságban. Ezért kellett jönni Jézusnak. De a hívőről olvashatjuk, a zsidó 11-ben Mózesről azt olvasjuk, hogy erős szíve volt, mint aki látja a láthatatlant. Tehát van olyan, hogy egyszer csak megnyílik az ember vak szeme, Isten vak szeme, és látom a láthatatlant? Igen. Hát pontosan ez, ezt akarja szimbolizálni ez a történet, hogy mosakodj meg, és látni fogsz. Amikor Jézus nagycsütörtök éjszakáján megmossa a tanítványok lábát, akkor ott hangzik el ez a mondat, mikor Péter azt mondja, te az én lábomat soha meg nem mosod. Én is azt mondtam volna, de erre azt mondja neki az Úr Jézus, ha meg nem moslak, semmi között hozzám. Tehát az Úr azt akarja, hogy mi tiszták legyünk. Miért? Azért, mert ő szent. Mert hogy szent, azt akarja, hogy szentek legyünk. Így mondja az Isten akarata, a ti szenté lételetek. Azt pedig csak úgy lehet, ha megtisztulok a bűntől. És akkor megnyílnak majd a szemeim. Nagyon fontos megérteni, hogy Jézus milyen sokszor mondja ezt, hogy például azt mondja a tanítványainak, ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én mondtam néktek. Az Isten igéje, a Szentlélek által megelevenített ige, az a Bibliában víz. Tehát tulajdonképpen abba tisztul meg az ember, mert kitisztít a gonosz gondolataimtól, leleplez, belevilágít az életembe. Tehát csodálatos az Isten igéje, és valóban megtisztít bennünket. És most is, tessék figyelni, amikor itt foglalkozunk az Úr Jézus drága szolgálatával, igéjével, akkor értsük meg, hogy pontosan veled és velem akar beszélni arról, hogy tiszta vagy, testvérem, valóban tiszta vagy. Hagyod, hogy ő tisztogasson téged, vagy te is elmenekülsz, mint azok a farizeusok, amikor Jézus világossága elé kerültek. Jaj, ne meneküljünk el. Semmiképpen, hanem hagyjuk, hogy megtisztítson bennünket. Erre van szükségünk. Meg kell mosakodnunk valóban, és akkor meg fogunk tapasztalni olyan lelki dolgokat, amit addig soha. Jézus a boldog mondásokban mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők az Istent meglátják. Hát ott is erről van szó. Nem emlékszem, amikor kisfiú voltam, aztán háború volt, nem volt villany, petróleum lámpával világítottunk, és hát az idősek tudják, hogy az, ha rosszul volt beállítva, akkor kormolt és besötétedett, és egyszerűen nem világított. De levette a nagyanyám vagy anyám, megpucolta, és akkor megint fényes volt és világított. Tehát tényleg meg kell tisztulnunk, mert ha mi nem tisztulunk meg, akkor valóban besötétedünk. És nem látjuk Isten dicsőségét. Mondja is Pál a 2 Korintus 4-ben, hogy azoknak, akiknek nem világos az ő evangéliuma, azt mondja, azoknak e világ fejedelme megvakította a szemét, hogy ne lássák Isten dicsőségét a Krisztus arcán. Tehát a sátán meg tud bennünket vakítani ezekkel a dolgokkal, amiket emlegettem. Egyszerűen, de ezek se kellenek hozzá, egyszerűen csak a testi gők, a szeretetlenség, a gorombaság, vagy a lopás kis hazugság, vagy éppen a paráznaság, és az ember besötétül. És olyan mértékig besötétül, hogy tényleg nem látja az Isten dicsőségének világosságát a Krisztus arcán. Tehát nagyon fontos dolgok ezek, ahogy a lelkész úr felolvasta az előbb az oltár előtti igét, az Ézsaiás 60-ba, hogy tündökölj, mondja Isten az ő népének, mert eljött világosságot, és rád ragyogott a fény. Sűrű sötét borítja még a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsőségem meglátszik rajta. Milyen gyönyörű ígéret Isten népének. És valóban eljött a világ világossága, és Krisztus népén valóban ragyog az ő világossága. De csak akkor, mert tudjátok, ez belülről ragyog. Nagyon érdekes, hogy ez belülről ragyog, mert amikor az ember megtér, a szent lelket befogadja, és belülről sugárzik az ember, és belülről világosodik meg az ember olyan értelemben, hogy ez meglátszik rajta. Az egész magatartásán, életén, gyakorlatán. Tehát az Úr Jézus ezt mondja itt, hogy menj el, mosakodj meg. És a vak pedig azt mondja, elmentem, tehát megmosakodtam, és most látok. Tulajdonképpen ezt kell tenned. A Jelenések könyvében is van egy olyan gyönyörű jelenet, hogy János látja az Isten trónja előtt a megszámlálhatatlan sokaságot, fehér ruhába, pálmággal a kezükbe, és megkérdezi az angyal tőle, hogy kik ezek. Erre ő visszakérdez, te tudod, Uram, és ő azt mondja, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe. Tulajdonképpen erről van szó, hogy igazából Jézus Krisztus vére tisztít meg bennünket minden bűntől. A bűnbocsánat. De hát annak az a kezdete, hogy egyáltalán felismerem magamba a bűnt, az engedetlenséget, a lázadást, az istentelenséget, és kérem a Krisztus szabadítását és a bűnbocsánatot, és akkor látni fogsz. Tudnélik, ez a látás nem más, mint a hit. Tulajdonképpen mi valóban csak a hit szemével, tehát nem a két testi szememmel láthatom az Istent, hanem a hit szemével láthatom meg őt. És valóban felragyog az ember számára, hogy él az Úr. Nagyon sokáig úgy van az ember, hogy nem hiszem, hogy ő él. Nem látom. Nem tudok hinni az Úr Jézusba. És akkor az ember megtér, eljut a hitre, és egyszerűen bizonyossága van, hogy ő él. Hogy ő van. És hogy szeret engem, én pedig a tanítványa lehetek. Tehát ezt kell a mai igébe most elvinnünk, ezen kell gondolkodnunk, hogy hogy is állunk. Mert higgyétek el, én bevallom itt előttetek, hogy napi feladatom, hogy mindent oda vigyek az Úr elé, ami látom, hogy engedetlenség, vagy valamivel megbántottam az ő atyai szívét, bocsánatot kérek. Nem halogatom. Rendezem mindig a dolgaimat, mert rájöttem, és tessék elhinni, mi ige hirdetők jövünk rá legelőször. Amikor valami engedetlenség vagy bűn kerül az életembe, kezdek besötétedni. Már nem értem az igét. Már félreértem, félremagyarázom. Nagyon fontos, hogy nekünk állandó, élő, eleven kapcsolatunk legyen a mi Úrunkkal. Ez nem egyszeri dolog, hogy egyszer megnyílt a szemem, egyszer megtisztított az Úr, mert egyszer megtértem 30-50-40 évvel ezelőtt, hanem arról van szó, hogy vele élek, és az ő szentségébe, tisztaságába, az ő világosságába járok. És ez a hívő élet, erre vagyunk elhívva, és azt mondja az Úr Jézus, hogy nekünk. Neked, nekem, ha a tanítványa vagyok, ha a tanítványául szegődök. Ez nagyon fontos megérteni, hogy a kívülállóknak nem adatik semmi. Erre azt mondják, micsoda kirekesztés. Nem, bocsánat. Az Úr Jézus azt mondta, jöjjetek, én hozzám mindnyájan. Aki nem megy, az vessen magára. Azt nem az Úr Jézus rekesztette ki, hanem saját magát rekesztette ki. Mind ahogy a farizeusok eloldalogtak, kirekesztették magukat, pedig nekik is mondta volna az Úr, hogy megbocsáttattak a bűneit, eredj el és többé ne vétkezz. Nekik is mondta volna. Hogy ne mondta volna? Nagy örömmel. És mindenkinek mondaná az Úr, de mi szépen ellopakodunk, mert vagy azért, mert szégyeljük magunkat. Én úgy képzelem az egész jelenetet, ha egy férfi állt volna ott, az oda ment volna, de a többi méltóságos úr előtt szégyelte. Ugye? Szégyelte a többi előtt. Hogy most ő odaálljon a bűnös asszony mellé. Hát egy farizeus. Gondoljatok, hogy felháborodott Simon farizeus, mikor a bűnös asszony odaborult Jézus lábához. Ha tudná ki az, aki érintette. Micsoda ítélet, micsoda előítéletek, micsoda lenézése a másik embernek, rettenetes. Hát, aki így gondolkodik, az nem lehet Jézus tanítványa. És mondom, a kívülállóknak nem adatik semmi. Belülvalóvá kell lenni. Krisztus tanítványává kell lenni. Hát persze fel kell mérni, mibe kerül ez nekem. Mert kerül, valamibe kerül. Tehát úgy nem lehet, hogy ezt is, meg azt is. Sok keresztény így bukik meg, hogy ő a világot is meg akarja nyerni, meg az Isten országát is meg akar nyerni. Így nem működik. Tehát el kell dönteni, belülvalóvá kell lenni, az Úr Jézus tanítványává kell szegődni, és a parancs az, hogy nekünk amíg nappal van. És ezt szeretném a drága testvéreimnek a szívére helyezni, hogy legyünk ilyenek. És majd meglátnátok, meglátnánk, hogy micsoda áldás áradna ki a gyülekezetekből, ha így élnénk. Komolyan, ha mi elkötelezett krisztusi tanítványokká lennénk. Hát azzal a 11-jel plusz Pál apostol az Úr Jézus fölforgatta az akkori világot. Hát gondoljatok bele, fölforgatta az akkori világot. Miért? Mert náluk radikálisan megtörtént. Uram, én a tiéd vagyok. És hagyták, hogy az Úr tisztogassa, vezesse, megszentelje őket, és óriási áldás árad ki a világra. Hát ezt kellene, ebbe kéne megújulni, és most tényleg annyit emlegetjük a reformációt, de a reformációnak pont ez volt a titka. Egy ember, testvérek, gondoljatok bele, egyetlen ember engedelmes lett. Egyetlen ember kimelt állni világgal szembe, mindenkivel szembe, és azt merte mondani, hogy ennek az igének van igaza, és nekem mondhatok, amit akartok. Azt mondta, porrá égethettek, mondta Luther, akkor is. Az Isten igéhez vagyok kötve, és ebből én nem engedek semmit. Tehát ez óriási hatással nem ma is. Higgyétek el! Olyan sok fiatallal beszélgetek, olyan sok fiatallal találkozok, olyan vágyakozás van a szívükben ma is ám. Higgyétek el, úgy néznek ki szegények, hogy mindenki azt gondolná, hogy ezekkel aztán nem érdemes szóbálni. Sokkal előbb megtérnek, mint sok idős asszony, aki olyan büszke magára, hogy milyen nagy hívő. Sokkal előbb megtérnek ezek a fiatalok. Én onnan merem ezt állítani, 5 öreg otthonban szolgáltam. Éveken keresztül, hosszú éveken. Nem vagyok biztos, hogy egy valaki is megtért. De a fiatalok tucatjával tértek meg. És ha látnak hiteles embereket, csak akkoran. Ha valóban a mi cselekedeteink megdicsőítenék a mi Urunkat. Hát adja meg, mi drága Urunk, hogy mindegyikünkben szülessen egy ilyen döntést. Akár hívők vagyunk már, vagy még nem, aki még nem, az döntsön az Úr Jézus mellett. Mi pedig, akik már döntöttünk, hát újítsuk meg a mi szívünket úgy, hogy menjünk oda az ő világosságába, és mondjuk, hogy Úr Jézus, formálj, vezess, hordozz bennünket, hogy valóban a te drága szolgád lehessek és tanítványod. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk azért a kegyelemért, mert akárcsak amikor szemmel láthattak téged Izraelben, mert testet öltöttél és emberré lettél, és közöttünk lakoztál, akár most, amikor testileg nem láthatunk, de éppen olyan szeretettel és éppen olyan drága felelősséggel jössz felénk, és hívsz magadhoz bennünket, és szeretnéd, ha a te világosságodba járnánk. Áldunk, Uram, hogy te minden sötétséget el tudsz oszlatni. A nap fényességéig, a dél ragyogásáig el tudod vinni az embert, úgyhogy megláthatunk téged, Uram. Áldunk ezért, és áldunk azért is, hogy indítod a mi gondolatainkat, szívünket arra, hogy cselekedjük a te cselekedeteidet. És add, Uram, hogy legyen szemünk észrevenni magunk körül mindazokat, akik valóban a te cselekedeteidet végzik, teljesítik, hogy figyeljünk azokra, akik hűséges tanítványaid, és tudjuk követni azokat, Uram. Áldunk, hogy nem hagyod el a te népedet, hűséges vagy, Uram, akkor is, amikor mi hűtlenkedünk. Kérünk, hogy mi idős hívők is kérünk téged, Uram, hogy újítsd meg a mi szívünket, újítsd meg a mi gondolkodásunkat, akaratunkat, hogy tudjuk cselekedni, amíg nappal van, mindazt, amire te elhívtál bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.